perccel.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Hangzatos ígéretet tett a választóknak Kármán András, a Tisza párt leendő pénzügyminisztere, aki arról beszélt, hogy az egyik legfontosabb gazdasági céljuk az euró bevezetése. Kármán szerint Magyarország 4 éven belül készen áll az euróra, az új kormány megteremti az euró bevezetés feltételeit. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Magyarország vállalta az euró bevezetését, de ez nem garancia semmire. Bonyolult tervezési munkát igényel az euró bevezetése, és több feltételnek kell hozzá teljesülnie. Az euró bevezetése nem öncél, nem minden ország sikeres, de mindenki arra törekedett, hogy a gazdasági lendülete gyorsuljon. Arra a kérdésre, hogy képes lesz-e hazánk 2030-ra az eurózóna tagjává válni, és előnyösen tud-e a gazdaság profitálni az euró bevezetéséből. Csat Magdolna közgazdásszal, egyetemi tanárral keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én pedig Dávid itt vagyok. 27 tagállam van az Európai Unióban, 20 csatlakozott eddig az eurózónához. És azért is érdemes erről beszélni, mert van, aki tervezi, van, aki már tett lépéseket, és van, aki pedig opt-outot kért, és azt mondta, hogy ő nem is lesz hajlandó az eurót bevezetni. Mint minden éremnek van két oldala, így az eurónak is vannak előnyei, és vannak hátrányai. Na nézzük meg, hogy Magyarországon ez mióta a téma, az eddigi kormányok mit tettek azért, hogy az eurót be lehessen vezetni, és egyáltalán a magyarok hogyan állnak az euró kérdéséhez?
Valójában szerintem Bulgáriával együtt már 21-en is az eurozónában vannak, és de azért a kérdés nagyon érdekes olyan szempontból, hogy éppen fejlett országok között van sok olyan, amelyik nem is tervezi bevezetni egyelőre az eurót. Példaként említhetnénk Dániát, Svédországot. Ha megnézzük a gazdasági eredményeiket ezeknek az országoknak, vagy a versenyképességi pozíciójukat, azok sokkal jobbak, mint nagyon sok eurózóna tagországnak. De akár Csehországot is említhetnénk, ha az Európai Unió GDP-ét egyfőre vetítve 100-nak tekintjük, akkor Csehország 90% fölött van, és ott sem beszélnek még az euró bevezetéséről. Én úgy gondolom, hogy talán két oka volt annak, hogy ez ennyire előre került most az új programban. Az egyik ok, hogy azok a bizonyos mutatók, amelyeknek az értékére adott értékek vannak az úgynevezett Maastrichti kritériumban megadva, azok valóban Magyarországon nem jók. Ugye itt a hiányról beszélünk, az adósságról, de beszélhetünk az inflációról, a kamatokról. Ezek az adatok nem jók értéken vannak pillanatnyilag, és azt is tudjuk, hogy a nemzetközi hitelminősítőknél Magyarország egy szinttel van csak a bóvli fölötte, gyakorlatilag még befektetésre ajánlott, de nagyon alacsony szinten van akár Csehországhoz, Lengyelországhoz vagy Szlovákiához mérve is. Tehát üzenni akart valószínű akkor új kormány a nemzetközi befektetőknek, a hitelminősítőknek a tekintetben, hogy Magyarország ezt elsőrendű feladatának tekinti, hiszen ahhoz, hogy az eurót be lehessen vezetni, ezeket a mutatókat rendbe kell hozni. Én rögtön szeretném hozzátenni, ugye az ördög ügyvédje megszólal bennem, hogy hát volt már olyan ország, amelyik nem volt olyan jó állapotban, hogy bevezethette volna az eurót, ugye Görögországra gondolok, és érdekes módon mégiscsak az adatai hirtelen megjavultak. Ilyen 7%-nyit egyik percre a másikra javult a költségvetési hiány szintje, ilyen 9%-ról hirtelen lement ilyen 1,5%-ra, és az adósság szintje is a 60 helyett 100% fölött volt, és hirtelen eleget tudott tenni. Ilyenkor mondják azt, hogy kreatív számvitel. Ezt azért mondom, mert ha megnézzük a görög gazdasági adatokat, Görögország azóta sem tudta feldolgozni az eurótagságot, akárha a versenyképességet nézzük, akár a egyfőre jutó GDP-t, amit előbb említettem, gyakorlatilag romlott, amióta bekerült az eurózónába, most már rosszabb helyzetben van, mint Magyarország.
Nézzük meg azt, amivel ön is kezdte, hogy ez a kommunikáció egyrészt egy határozottságot mutat a magyar kormány részéről, másrészt, hogyha megnézzük ezeket a kritériumokat, amiket teljesíteni kell, ez a gazdaságot időről időre húzhatja fölfelé, hiszen van egy olyan pozitív léc, amit meg kell közelíteni, vagy amit át kell ugrani. De itt elhangzott az is mindamellett, az egy dolog, hogy erre törekszik egy kormány, és ezt hangoztatja is. Ez jó a befektetőknek, ez egy pozitív képet ad, de azért itt egy céldátum is elhangzott, ez pedig a 2030. Hát ez a 4 év elegendő lehet-e, hogy ezeket a negatív mutatókat, a költségvetési hiányt, az inflációt, az államadósságot, ugye ehhez az is szükséges, hogy tulajdonképpen stabilan tartsuk a forintnak az árfolyamát, amit látjuk, hogy ez nagyon sokat erősödött a választások hatására, most már érdemes megnézni, hogy azért ez változik
ez egy
és gyanús, ingadozik.
Egy kicsit gyanús, ez nagyon jó.
De
jó,
hogy ez kommunikációs eszköze, vagy valós cél lehet ez a 2030, mert azért ez a 4 év viszont nem olyan sok idő.
És azért említettem pontosan a görög példát, hogy meg lehet azt csinálni, hogy az adatokat megjavítjuk valamilyen módon, de lehet, hogy nagyon nagy kárt okozunk vele. Én úgy gondolom, hogy a 4 év a magyar gazdaság állapota szempontjából kevés. Megmondom miért. Ahhoz, hogy ugye a magyar gazdaságnak van egy nagyon kellemetlen jellemzője az, hogy van egy olyan erős szektora, ez a feldolgozó iparon belül a járműgyártás és minden, ami ahhoz kapcsolódik, ami gyakorlatilag külföldi cégeknek a tevékenységét jelenti Magyarországon, ráadásul az export tekintetében is Németországhoz kötődik, ugye ezek többnyire német cégek, a járműgyártó cégek, tehát van egy erőteljes függősége a magyar gazdaságnak. És ez a bizonyos feldolgozó ipar, ez az teljes hozzáadott értéken belül körülbelül ilyen 19-20%-nyi magas érték. És ha egy pillanatra a jelenlegi adatokra nézünk, ugye most javult a GDP érték, éves szinten 1,7 volt a növekedés, de ha megnézzük, hogy honnan jön a növekedés, az a szolgáltató szektorból jön, a tudás alapú tevékenységekből jön, amelyeknek az aránya Magyarországon alacsony, tehát messze nem éri el ezt a 19%-ot. Tehát azt lehet lehozni következtetésképpen, hogy a gazdasági szerkezetünk az kitett, függő, miközben ahhoz, hogy bevezessük az eurót, ahhoz az kellene, hogy egy rugalmas, dinamikus gazdaságunk legyen. Mert egyébként a függőségünk fog megerősödni. Tehát ahhoz, hogy a magyar gazdaság versenyképessége javítható legyen, a termelékenysége javítható legyen, ahhoz a szerkezetet módosítani kell. Javítani kell a tudás alapú tevékenységek arányát, az nem 4 év dolga. Nagyon jó lenne, ha annyi lenne, de nem. Egy új fejlődési útra nem lehet 4 év alatt átirányítani a gazdaságot, tehát ilyen módon még tulajdonképpen veszélynek is kitehetjük a gazdaságot, hogy növekedni fog a függősége.
És amikor arról is beszélünk, hogy több tagország bevezette az eurót, ott szakemberek fölhívták arra is a figyelmet, hogy az sem mindegy, hogy milyen nemzetközi gazdasági körülmények között történt meg ez egy adott tagállamban. És azért nem rejthetjük véka alá, hogy még nem tudjuk, hogy a felénk közelgő energiaválság, amit elkerülni vélhetően nem fog tudni, sem az Európai Unió, sem Magyarország, ez milyen hatásokat fog magával hozni, és akkor itt utalunk arra, hogy lehet kozmetikázni azokat a bizonyos számokat, de hogyha ezt a nemzetközi gazdasági tér mondjuk lefolytja, akkor szintén nem biztos, hogy pozitívan jön ki ebből Magyarország.
Igen, ez is összefügg a gazdasági szerkezettel, hogy a magyar gazdaság szerkezete jelentősen energia és anyagigényes, és ez sem lehet az egyik percről a másikra megváltoztatni. Mondjuk a tudás alapú tevékenységek nem igényelnek annyi energiát, mint mondjuk a feldolgozóipar, egy autógyártás, egy futószalag működtetés. De nyilván ez egy feladat, de ez sem lehet olyan nagyon gyorsan megoldani. Márpedig, hogyha ugye három becslést csinálnak mostanában a világban, és hogy azt mondják, hogy van a mostani helyzet, vagy van egy ennél rosszabb, vagy egy még rosszabb. Ezt azért mondom, mert ez arra utal, hogy feljebb mehetnek az inflációs értékek. Ha az infláció értéke felfele megy, akkor ugye az rontja a fogyasztási adatokat. Ha a fogyasztás romlik, akkor ugyebár a cégek nem tudnak eladni. Ha nem tudnak eladni, nem fognak beruházni. Tehát a dinamizmus nehéz lesz behozni a gazdaságba. Ne legyen így, de ez is egy lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen gyors változások közepette ilyen leszögellése valaminek, hogy már pedig 4 év, ez azért egy kicsikét vagy optimista becslés, vagy túl nagy itt az önbizalom, hogy valamit tudnak, amit azért az elemzők még nem tudnak. Egyébként pedig tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor a társadalmi részét is vizsgálni kell, és hogy a társadalmi részénél a béreket. Ugye, mert nem mindegy, hogy milyen bérszínvonalon történik az euró bevezetése, és ugye az EBRD bank nemrégében azt mondta, hogy Magyarország az Európai Unió egyik gyára, ami azt jelenti, hogy itt a termelés viszonylag alacsony bérek mellett zajlik. Hát a cégeknek a bérköltsége tekintetében a 25. helyen van Magyarország, tehát csak 2 országban alacsonyabb a bérköltség, amiben benne van a bér és a járulék is. És ez azt jelenti, hogy ha ezen a szinten váltják át a forintot euróra, hát akkor az azonnal nagy gondot fog okozni, és bocsánat, még egy dolgot, hogy mondjak, hogy annak idején a görögök, amikor átálltak hirtelen, és nem voltak felkészülve, akkor még egy probléma volt, hogy a nemzeti vagyonuk jelentős része hirtelen külföldi kézbe került, mert alulértékeltek lettek bizonyos vagyontárgyak. Hát felvásárolták ott a kikötőket, a bizonyos cégeket, tehát itt nem csak a gazdaságra kell gondolni, hanem a nemzeti vagyonunkra is kell, ami benne van az ember, és benne van mondjuk a természeti környezet, meg az eddig elért eredmények.
Én nagyon örülök, hogy a béreket felhozta példaként, hiszen nagyon sokan még a mai napig úgy gondolják, hogy ha jön az euró, és euróba kapjuk a fizetésünket, akkor az egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a bérek közelíteni fognak a nyugati bérek felé. Nagyon sok embernek a fejébe ez van, hogy akkor többet fog érni az ő fizetésre.
Nem erről szól az euró. Az euróbevezetés nem erről szól, az euróbevezetés egy üzleti dolog, ha tetszik, az kívül politikai dolog is, hiszen az Európai Unió, mint egy ugye arra törekvő csoport, hogy egy, most mondjuk úgy, hogy Európai Egyesült Államokat létrehozzon, aminek az alapvető egyik jellemzője, hogy közös pénz van mások mellett. Tehát itt igazából a cégekről van szó, hogy a cégek élete legyen könnyebb, hogy a bürokrácia csökkenjen, hogy a befektetések azok könnyebben mozogjanak, forogjanak az EU-n belül. Tehát itt igazából azt csak hozzá szokták tenni, hogy jó, ez majd neked is jó lesz, de hagyd mondjak egy nagyon fontos mutatót. Van egy olyan termelékenységi mutató, úgy hívják, hogy bér termelékenység. Ez azt mutatja, hogy az adott bérrel egy cég mekkora értéket termel. Az adott bérszinten, ami van. Miközben a termelékenység általában nem magas Magyarországon, aközben ez a bértermelékenységünk nagyon magas. Ami azt mutatja, hogy alacsony bérekkel hozzák létre az értéket a cégek, tehát ez megint arra utal, hogy ezt a bérszintet, ha mi fejlődési útra is akarjuk a gazdaságot állítani, és nem csak arról beszélünk, hogy megígértük, bevezetjük az eurót, hiszen megígértük, amikor beléptünk, hiszen ezt várja tőlünk el a nemzetközi pénzvilág, ezt várják el a multicégek, mindenki ezt várja, de hát azért van az országban lakosság is, akik valamilyen béren dolgoznak, és nem mindegy, hogy ez a bér hogy alakul. Általában egyébként az volt a tapasztalat, hogy amikor az euróra átértek az országok, Szlovákia, Horvátország, akkor az árak azok sokkal gyorsabban mentek fölfele, mint a bérek. Tehát nem lehet ettől azt várni, hogy magasabbak lesznek a bérek. A bérek akkor lesznek magasabbak, ha más munkahelyek lesznek. Ahhoz meg a szerkezetet kell megváltoztatni, hogy olyan munkahelyek legyenek, ahol értelmesebb, nagyobb minőségű munkát tud ellátni a munkavállaló, mert azt fizetik meg jobban. Tehát ezért beszélek arról, hogy a gazdaságnak az állapotát, a fejlődési modelljét is meg kell változtatni, az 4 év alatt valószínűleg nem fog sikerülni.
Nagyon jó, hogy felhozta a kezdeti drágulásnak az érzését, hiszen ezt egyetlen tagállam se, aki bevezette az eurót, nem tudta elkerülni, hogy rögtön azt érezték, hogy drágábbak lettek a termékek is. Mert ez mögött mi van? Hiszen, hogyha a hátrányairól beszélünk az euró bevezetésének, talán a legelső helyen ezt szokták hozni, hogy rövid távon biztos, hogy úgy tűnik, hogy sokkal drágább él vásárolunk.
Hát ez attól függ, hogy milyen árfolyamon váltják át majd annak idején a forintot euróra, és valahogy úgy néz ki, hogy a kereskedelem az úgy működik, hogy ilyenkor mindig az árak felfele mozdulnak el, és nem lefele mozdulnak el. Ez valójában Magyarországon nem tudom, hogy tud-e még fejemben, mert tudjuk, hogy az áraink most sincsenek azért olyan nagyon alacsony szinten az Európai Unió áraihoz viszonyítva, viszont a béreink azok messze vannak az Európai Uniós bérektől úgy általában, de szerintem azt gondolom, hogy ez egy rendszer szintű gondolkodást igényel, tehát nem lehet csak abból kiindulni, hogy majd a költségvetési adatokat valami ügyes módon rendbe hozzuk, hiszen még az sem biztos, hogy arra van olyan megoldás, ami nem lesz a gazdaságra demotiváló hatással, hiszen ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsen egy ország, két lehetősége van. Egyrészt a bevételeket kell növelni, vagy a kiadásokat csökkenteni, vagy mind a kettőt. És itt ugye beleütközhetünk abba a problémába, hogy igaz, hogy jönnek majd talán mielőbb az Európai Unióból különböző források, de arra azért vigyázzunk kell, hogy az nem a költségvetési egyensúly rendbehozására való, azokat projektekre lehet felhasználni, és itt rögtön megemlítem, hogy nem mindegy, hogy milyen projektekre, mert olyanokra kellene, amelyek hatékonyságnövelést is hoznak. Tehát itt nem elég már csak úgy általában vasba, betonba befektetni a pénzt, hanem olyan dolgokba kell, amely dolgok a termelékenységet, hatékonyságot is javítják, és amire nagyon be kéne ruházni, mert nagyon rosszul állunk benne, azok a tudásberuházások. És egy érdekességet hagyd mondjak, hogy a mesterséges intelligenciának a hasznát úgy lehetne jól igazából terjeszteni, hogyha nem csak arról beszélnénk, hogy kell hozzá mindenféle gépek, meg berendezések, hanem hogy a tudás megvan hozzá. Na most egy cégnél mondjuk tovább kell képezni a munkavállalókat, de az a cégnél költségnek jelenik meg a számvitelben, holott az egy beruházás. Tehát még ezt is tisztázni kell, hogy mit nevezünk beruházásnak, mit tekintünk költségnek. Tudásberuházást nem lenne szabad költségnek tekinteni, mert hosszabb távon abból jön az eredmény. Tehát itt tulajdonképpen szemléletbeli változásra is szükség van, egyáltalán a minőségi gondolkodásra, hatékonysági gondolkodásra, tudásalapú gondolkodásra való áttérés nélkül a gazdasági szerkezetet nem lehet úgy megerősíteni, hogy az euró bevezetése az tényleg egy hatalmas dinamizmust hozzon a gazdaságban, ami együtt jár az életszínvonal javításával is. Tehát azért nagyon, nagyon első lépés csak, hogy igen, megígérjük, rendbe hozzuk a pénzügyeket, rendbe kell őket hozni, igen, de nem elég ahhoz, hogy az euró bevezetése Magyarországon sikeres legyen, és ahhoz, hogy sikeres legyen, szerintem olyan feladatokra, elvégzésre van szükség, amelyek több időt igényelnek, mint 4 év, én szerintem.
Na erről mit tudunk? Mert azt tudjuk, hogy a Tisza párt ígéretet tett arra, hogy haza fogja hozni ezeket a bizonyos uniós forrásokat, ami sokak fejében szintén úgy áll össze, hogy most egy halom pénzt rá fognak önteni majd Magyarországra. De hát, ahogy ön is fogalmazott, ezek címkézett pénzek, ezeknek megvan a felhasználási területe. Van egy szűk mozgástér benne, de a kérdés az, hogy az új kormány erre a szűk mozgástérre mennyire készült föl? Tudunk erről bármit is?
Én csak a 240 oldalas anyagot tudtam megnézni, és abban nem volt egy koherens, egy rendszerszerméletű gazdaságpolitika végül is megfogalmazva, ami megjelent azóta, azok valójában nem annyira gazdaságpolitikai elemek, eltekintve az euró bevezetésétől, az mindenképpen az. Én úgy gondolom, hogy itt majd a közlekedés területén lesznek majd ezek a pénzek részben hasznosítva. Kell is, nem mondom, hogy nem nincs rá szükség, de én további terveket, megnevezett célokat, jövőképeket még nem hallottam. Amit eddig a gazdaság területén vezető pozícióba kerülő kapitányminiszter úrtól hallottunk, abban én még kimondottan célértékeket, konkrét programokat nem hallottam. Nyilván majd, ha megalakul a kormány, erről akkor fogunk többet tudni. Én azt gondolom, hogy itt az tényleg kulcskérdés lesz, hogy ezt a pénzt csak szigorúan kemény hatékonysági feltételek mellett szabad bárhova is befektetni, és mindenképpen az összegen belül növelni kell a tudásberuházások arányát. Egy nagyon fontos adatot hagy mondjak, az elmúlt 20 évnek az adatait, beruházási adatait világszinten megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a fizikai beruházások, gépek, épületek, utak, stb. Nek az aránya a világban az összes beruházáson belül gyakorlatilag stagnált az elmúlt időszakban, ahol óriási növekedés van, az a tudásberuházás. És azok az országok, amelyek ebben le vannak maradva, azok versenyképességben is lemaradnak, azok életszínvonalban is lemaradnak, és Magyarország egyelőre a lemaradottak között van, ami a tudásberuházásokat illeti. Én most hallottam, a Tudományos Akadémiának most van a közgyűlése, hogy szóba került, hogy 2%-ra lehetne majd valamikor középtávon megemelni a K+F, tehát a kutatásfejlesztés GDP-n belüli arányát, százalékos arányát. Ez most ilyen 1,3-1,32 körül van. A kettő az egy nagyon alacsony érték már most is. Természetesen itt is az a kérdés, hogy mire költik. Tehát az 1,3-at is lehet jól elkölteni, meg a kettőt is lehet rosszul elkölteni. Egy biztos, hogy ez egy alacsony érték. A sikeres országok, beleértve Csehországot is, messze túl van a kezel, már az EU átlag is ennél magasabb. Azok az országok, amelyeket pedig ilyen mindaként szokták emlegetni a politikusok, hogy mit tudom én, Szingapúr, meg Dél-Korea, meg az Egyesült Államok, ott pedig 3%-4% körül van a kutatásfejlesztésnek a GDP-n belüli aránya. Ez azért lényeges, ez egy tipikus tudásberuházás, és azért lényeges, mert a változásokat csak úgy lehet sikeresen szerintem menedzselni, hogyha innoválunk, megújulunk, ahhoz meg innovációba be kell fektetni.
Tehát a tudásalapú beruházások azok biztos, hogy bérnövekedést is hoznak magukkal. Ezt tények bizonyítják többi ország is. Talán ezért van előttünk, hiszen ott ezek a beruházásokkal is magasabb szinten vagy előrébb járnak. De amellett sem mehetünk el szó nélkül, amikor erről beszélünk, hogy bár Magyarországon szeretjük azt mondani, hogy a fizetések jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában, de ha megnézzük a leköszönő kormányzatnak a családtámogatási rendszerét, megnézzük azt, hogy hányan voltak SZIA-mentesek, akár a 25 év alattiak, akár a több gyermekes családok. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen támogatásokat kaptak, vagy vesszük alapul csak a rezsiköltséget, azt hiszem, hogy itt Csehország volt a példa, hogy tudás alapban előttünk vannak, de hogyha megnézzük, hogy ott mennyit fizetnek például a rezsiért, akkor azt látjuk, hogy jóval magasabb összeg az, amit a fizetésből erre kell fordítani. És akkor itt megint felmerül az a kérdés, hogy ugye arról beszélünk, hogy nagyon hosszú idő átállni egy tudásberuházásra, ami a bérek dinamikáját is meglökné. Viszont nagyon könnyű, sőt az Európai Uniónak elvárása is az például, hogy a rezsicsökkentés kivezetésre kerüljön. Ez nagyon egy olyan képet fest, hogy a fizetések és bérek nem növekednek, ám lesznek olyan juttatások, amelyek kivezetésre kerülnek, és akkor várjuk meg azt, még a gazdaság szerkezete úgy átalakul, amihez pedig hosszú időre van szükség. Hogyha így vizsgáljuk komplexen, akkor látunk-e bármit, hogy az új kormányzat akár ezen támogatásokkal mit tervez, akár hosszabb távon is, hiszen hogyha az egyiket kivezetjük, akkor nagyon jó lenne, a helyére be tudna csúszni valami más.
Hát ilyen részterületekről hallottunk, hogy a legutóbb ilyen volt például, hogy a minimálbéreseknek a 1%-kal csökkentik a személyjövedelem adót, tehát 20-ról 19-re. Megjegyzem, hogy Magyarországon tipikusan jellemző, hogy minimálbéren vannak bejelentve emberek, és nem annyit keresnek, tehát ez jól hangzik, de nem tudom, hogy ez igazából annyira fontos-e. A különböző juttatások azok nyilván a családoknak a terheit csökkentették. Nyilván, hogyha közben a bevételeik nem nőnek, akkor ez életszínvonal csökkenést fog egészen biztos jelenteni. Amiről még ugye hallani lehetett, az a családi pótléknak az emelése, mert hogy az nagyon alacsony. Tehát én itt várom, hogy majd lesz egy szociálpolitikai stratégia, és úgy általában egy stratégia nagyon jó lenne, mert önmagában az, hogy euróvezetés nem stratégia. Én szerintem, ami nagyon fontos lenne most, hogy szükség lenne egy nagyon objektív, adatokra támaszkodó általános helyzet felmérésre, mert abból lehetne például arra is következtetni, hogy érthető, hogy az Európai Unió szeretné, hogyha minden ország a fosszilis energiáról letérne, és ugye Magyarország támogatja azzal, hogy van rezsicsökkentés a fosszilis energia további használatát, csak az, hogy erről letérjen egy olyan társadalom, ahol nem túl magas az életszínvonal, ahhoz ugye beruházások kellenek, és most is voltak olyan lehetőségek, hogy a családok napelemet telepítsenek, meg különböző dolgokat, ugye a szigetelést tegyék fel a házra, csak ugye most sem tudta mindenki igénybe venni, mert ugye ezek utólagos elszámolással mentek, és akinek nem volt annyi KP-je, hogy megelőlegez, azt nem tudta megelőlegezni. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit megint egy év alatt, vagy két év alatt meg lehet csinálni, hogy a házak többsége jó szigetelt legyen, az ablakok azok ne húzzanak, a sok napelem legyen, mert egyébként így is éppen elég van, már ugye a megtermelt energiát már igazság szerint nem is lehet felhasználni. Tehát én azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy először egy jövőképre lenne szükség, én gondolom, a jövőképbe bele kellene rakni azt, hogy a magyar gazdaság szerkezetét merre akarjuk vinni. Hogyan tudjuk egy másik fejlődési pályára állítani azzal szemben, amin eddig volt. Tehát a költség alapúval, hogy mi úgy versenyzünk, hogy nálunk olcsó a bér, nálunk olcsó a környezet megszennyezése, alig büntetnek érte, és nálunk sok pénzt lehet kapni, hogyha valaki beruház. Tehát amíg ezt nem változtatjuk meg, addig a gazdaság szerkezete nem fog tudás alapú irányba elmozdulni, tehát kellene egy jövőkép, mit akarunk a gazdasággal, utána pedig a konkrét célok, hogy hol, melyik területen, miből. És ennek nem elég vezérvonala szerintem az, hogy de bevezetjük az eurót, mert az igazából egy szűk területre adhat valamilyen megoldást, ez a pénzügyi szigor. De hát tegyük rögtön hozzá, hogyha megnézzük az eurozónát, hány ország tartja most is be a pénzügyi szigort, tehát Franciaországtól Belgiumig, mindenhol túllépik a 3%-os költségvetési hiány, túllépik az adósságszintet, tehát látszik, hogy ez önmagában a gazdasági működésre nincsen felemelő hatásra, meg a problémákat ez nem oldja meg. Tehát azt gondolom, hogy az adatalapú elemzés az elengedhetetlen, és utána pedig egy olyan pálya módosító stratégia megfogalmazása, amivel oda lehet állni, és akkor most jön még egy fontos dolog, hogy meg kell ehhez nyerni az üzleti szférát, és meg kell nyerni a társadalmat, mert támogatás nélkül nem lehet semmilyen jó stratégiát megvalósítani, ahhoz pedig valamire nagy szükség lenne bizalmi szintnek az emelésére, arra, hogy a társadalom érzékelje, hogy ez jó, erre érdemes menni, támogatja mindenki függetlenül attól, hogy kire szavazott.
Én úgy gondolom, hogy ez egy következő adásnak a kérdéseit is most már rögtön kinyithatná, hiszen azzal szerettem volna zárni, hogy ön hogy látja, hogy eljuthatunk-e arra, mint Svédország, hogy ugye ott népszavazáson döntöttek arról, hogy tagjai legyenek-e az eurózónának, vagy nem de ez majd egy következő adásnak lesz a kérdése. Nagyon szépen köszönöm Csat Magdónának, hogy a rendelkezésünkre állt. Vancsók György és Lajárit a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.